igyekszünk követni ezeket a földi állomány változásokat, hiszen tudnunk kell azt, hogy ha éri őket valami probléma, annak a problémának a jelentkezése nyilvánvalóan elsősorban az egyet számban nyilvánul meg. A földi kutyánál nagyon nehéz ezt megtenni, hiszen egy olyan állatról beszélünk, ami nem kerül szem elé, egész életét a föld alatt tölti. Tehát itt nem tudunk közvetett számolást végezni, mint egy madárfajnál, más emlősfajnál, látható, megfigyelhető. Itt csak ilyen közvetett bizonyítékokat tudunk elvileg megszámolni, vagy felmérni, vagy abból következtetéseket vonni, és ez az a túljárcsoport, amit meg szoktunk ilyenkor számolni.
Mikor szűkültek be egyébként ennek az élőlénynek az élőhelyei?
Az élőlénynek az élőhelyei az a 60-as években kezdett el drasztikusan csökkenni. Elsősorban a mezőgazdaságnak a intenzívé válásával, aki kicsit jártasabb a történelemben, hogy már akkor ért, akkor emlékezhet rá, hogy a 60-as évek végén volt egy új mezőgazdasági mechanizmus Magyarországon, ami ilyen nagy táplálkozást meg intenzifikálást jelentett. Tehát az volt az utolsó csepp az életében, de egyébként a tájátalakítás az folyamatosan zajlott már az utóbbi 150 évben, ami azt jelentette, hogy egyre több szántóterület keletkezett és erdősített terület. Ez a két élőhely, ami számára alkalmatlan, hiszen egy cseppi füves élőhelyhez alkalmazkodott állatról beszélünk. Ami érdekes talán az, hogy a mély szántás elterjedése volt, ami leginkább írkotta ezt az állatfajt. Három állománya van Magyarországon, hát nagyon nehéz az állomány méreteket megbecsülni, de 1000 alatt van a valószínűleg a magyarországi állománynak a nagysága.
És ez jónak mondható?
Ez viszonyítás kérdése természetesen, de ha abba belegondolunk, hogy valamikor mezőgazdasági kártevő volt, és írkották, ahogy csak tudták, ahhoz képest ez nagyon gyenge mennyiséget jelent. Tehát ez gyakorlatilag egy emlős állatnál ez egy nagyon kis egyet számot jelent.
De akkor ez azt is jelenti, hogy harcot kell vívni a mezőgazdaság szereplőivel, hogy mondjuk az állomány növelhető legyen, mert ők nem nagyon szeretnék, ha ők kártevő?
Nem, ilyen éles ellentét már nem létezik. Ilyen kicsi egyet számnál ez már nem játszik szerepet. Itt inkább, ami fontos az, hogy a jelenleg élő helyét meg kell őrizni ebben az állapotban, ahogy most van, hogy tovább ne csökkenjen a legyet száma, illetve meg kell próbálni a faj megismerésén keresztül kitalálni azt, hogy lehet szaporítani, hogy nevelni az állományát.
Ugye ezért is védett az élőhelyük, és ugye ezért is létesült rezervátum. Határainkon túl egyébként hol találkozhatunk velük?
Most csak a délvidéki földi kutyáról beszélünk, mert mondom, a földi kutyafajok azok nagyon számosak, és gyakorlatilag az európai szerbéken nagyon-nagyon sok helyen találkozhatunk velük. A délvidéki földi kutyát azt Szerbiában írták le még a 70-es évek végén. Ezen kívül a határ másik oldalán a szabadkai erdő és a hosszák határ közötti szakaszon egy nagy területen szintén megtalálható ez a faj.
Mikor aktívak egyébként ezek az állatok?
Két aktivitásuk van. Van egy tavaszi, meg egy őszi, illetve hát egy ilyen kora tavaszi aktivitás, az a párzással kapcsolódik össze, illetve a tavasz vége felé ott van egy táplálék, egy gyűjtési aktivitások, utána nyáron elvonulnak egy kicsit pihenni, és ősszel újra aktívakká válnak, amikor a téli táplálék bázisukat gyűjtik össze.
Ekkor lehet egyébként igazán felmérni a túrásaikat?
Az őszi felmérés mellett döntöttünk, hiszen akkor a táj jogarán tekinthető, már a gyepek le vannak passzálva vagy legeltetve. Ősszel már minden földi kutya megtalálja azt a helyet, ahol a telet el fogja tölteni. Elég aktívak ebben az időszakban, és már a fiatalok is megjelennek az állományban. Tehát így lehet itt becsülni azt, hogy mekkora változás történt az állományban, egy bizonyos állományban, hiszen már a fiatalok is túrnak olyankor.
És mennyi túrás csoportot regisztráltak?
Az idei év az eléggé gyenge volt, úgymond, azért, mert a magyar száj az erről folyra is hatány gyakorolt nyilvánvalóan. Egyébként minden évben eltérő valamilyen mértékig túrás csoportok száma. Most itt le kell szögeznem, hogy ez nem egyenlő a egyedek számával. Ez csak egy közvetett, úgymond relatív adat, tehát elsősorban ennek az adatnak a változását figyeljük, és ez nem vonható össze egyértelműen az állomány méretével, de Kelebián 165 túrás csoportot számoltunk, Baján 288-at.
Ugye a Kelebia térségében található állományok nagyságának felmérését azt 2009 óta ön végzi. Ha jól tudom, akkor azért ez nem kis munka, mekkora területet kell gyakorlatilag átvizsgálni?
Több kisebb területről beszélünk, kisebb-nagyobb területről beszélünk. 5 nagyobb területről, meg 4 kisebb területről, és hogyha ezt összevonja az ember, akkor ez olyan 100 hektár körül van, amit meg kell szinte négyzetméterre nézni. Ez ilyen több napos munka szokott lenni, több napos sétálgatással a területen és a rögzítéssel.
Nagyon érdekes, mert ugye azt olvastam, hogy a délvidéki földi kutya hazánk és Európa egyik legritkább emlős állata. A világ állományát jelenleg olyan 1000-1200 példányra becsülik, és ugye hazánkban jogi védelmet élvez, természetvédelmi értéke 1 millió forint. Azért ez nem semmi, főleg úgy, hogy azért egy kártevő rágcsáróról van szó.
Hát igen, valamikor az volt, így van. Az az érdekessége még, hogyha ezt fogadni szeretnénk, hogy ez az egyetlen egy emlős faj, amiről biztosak vagyunk abban, hogy a Kárpát-medencében alakult ki, és azóta is itt él. Tehát más emlősfaj nincs ilyen a világ faunájában, ami a Kárpát-medencéhez ennyire kötődik, és ennyire magyar lenne gyakorlatilag, mint a délvidéki földi kutya.
És egyébként mi lesz ennek az állatnak a sorsa? És ezt azért kérdezem, mert ugye a klímaváltozás itt van, tapasztaljuk, egyre asszályosabbak, melegebbek lesznek, most már a telek is itt a délalföldön, a homokhátságot is beleértve, és hát pontosan most a Szegedi Tudományegyetem kutatói azt prognosztizálták, hogyha marad ez a klímaváltozás, ami van jelen pillanatban, akkor a következő 30 évre majdnem, hogy mediterrán lesz az időjárásunk, magyarán nem lesznek kemény telek, egyre inkább melegebbek lesznek, mind a téli időszak, mind a nyári időszak, kevesebb lesz a csapadék, stb. És ugye ezt most láthattuk, hogy az elmúlt aszályos év az nem tett jót a populációnak valószínűleg, ezért lehet kevesebb.
Így van, hát a klímaváltozás most már lassan elkezdi mindenki elfogadni, hogy ez létező dolog, és már kevesen vannak, akik ezt tagadják, és elsősorban azért, mert jönnek ezek a tények velünk szembe, ami korábban nem voltak tapasztalhatók, tehát ezek a szélsőséges időjárási anomáliák. Természetesen ennek már, hogy a természetben lesznek fajok, amik nyertesei lesznek ennek a klímaváltozásnak, hiszen olyan módon tudnak ehhez alkalmazkodni, hogy ebben előnyhez jutnak a többi fajhoz, vagy a versenytársakhoz képest, meg lesznek természetesen vesztesei is. Nyilvánvalóan azok lesznek a vesztesek, akik egy stabilabb, nedvesebb klímához vannak szokva, és a nyertesek meg pont az ellenkező oldalon lesznek, ha ilyen általánosan akarom fogalmazni. A földi kutya valószínűleg a szélsőségek nem lesznek túl gyakoriak, akkor a nyertesek közé fog kerülni, de ez a dolog, hogy nyertes-vesztes leszek egy átmeneti állapot. Tehát amíg a változás megtörténik, amikor már beállt a új klíma, akkor lehetséges, hogy az itt élő fajok jelentős része a vesztes oldalra fog kerülni, hogy legalábbis jelentős állományos részt fog elszenvedni. Valószínűleg a félvidéki földikutya is így fog járni. Ezen nem nagyon tudunk ilyen rövid távon változtatni, csak azt tudjuk elérni, hogyha elég ügyesek vagyunk, és van rá elég energiánk és forrásunk, hogy jobb állapotban érje ez a csapás vagy káros behatás ezt a fajt. Tehát, hogy ne egy ezres állomány kerüljön ebbe a szituációba, hanem egy sokkal nagyobb, akkor nagyobb a valószínűsége annak, hogy a fajta marad, vagy megmarad.
Tehát magyarán akkor előfordulhat, hogy itt is az lesz, mint a rákosi viperánál, hogy megpróbálják majd fogságban szaporítani, pontosan azért, hogy egy stabil állományt tudjanak biztosítani.
Igen, csak a fogságban szaporítás, ez ennél a fajnál elég nehézkes. Az a probléma elsősorban, hogy egyedül éli le az életét, nem társas lény, és a párválasztás az arra az egyetlen gyanúsra korlátozódik, és egyébként meg nagyon agresszív, és nagyon bántja a társait. Nagyon nehéz lenne kitalálni azt, hogy ki fog szimpatikusnak tekinteni, és elég sok esetben, hogyha ez nem sikerül, ez a találat, tehát nem tudjuk eltalálni, hogy melyikkel összepárosztatni, akkor abból nagyon komoly összekedések, nem sérülések lehetnek. Tehát ez nehezen kivitelezhető lenni a fajnál. Ilyen féltermészetes körülményeket meg nem tudom teremteni. Tehát azért mondani, ez így nem lehetséges, inkább az élőhely fejlesztés az érdekes, hogy több élőhelyet lehet tudjon foglalni, illetve hogy visszakerüljön olyan élőhelyekre is esetleg, ahol valamilyen ok miatt eltűnt, és most újra alkalmas számára.
Melyek lennének egyébként ezek az élőhelyek?
Hát ez egy nehéz kérdés, mert hogy itt meg tudjuk határozni, hogy száraz gyepekről van szó, különböző minőségű vagy állapotú száraz gyepekről van szó, de konkrét élőhelyeket nehéz megnevezni, mert azoknak a létrehozásához forrásra van szükség.
Tehát magyarán pályázati forrás nagyon jó lenne, ha rendelkezésre állna, de ehhez ugye kell, hogy kiírjanak olyan pályázatot, amire tudnak pályázni.
Így van, és van egy pekje ennek a szerencsétlen jószágnak, az, hogy nem uniós jelölőfaj, az unióban nem élvez kiemelt védelmet, mert hogy az uniónak csak egy szűk részén van, Magyarországon található, meg Romániában, és a délvidék földikutya konkrétan csak Magyarországon van az unióban, ebből kifelől nem él az uniós védettséget, és így az uniós forrásokhoz nehéz hozzáférni ezzel a fajjal kapcsolatban.
Van-e valami érdekesség, ami erre az állatra jellemző?
Ez az állatfaj, és általában a földi kutyákról beszélünk most, nagyon speciálisan alkalmazkodott a föld alatti élethez, talán még jobban, mint a vakond. Hozzá lehetne talán a leginkább hasonlítani. A túrásai nagyon hasonlóak, ami nekünk is fejtörést szokott okozni, hogy most egy vakondok túrás, vagy földi kutya túrás, tehát ez sok esetben kétségeket ébresz bennünk, és ennek a eldöntése szokott lenni egy komolyan szakmai feladat.
Egyébként hogyan lehet megállapítani, hogy vakond vagy földi kutya?
Hát igen, ez egy nehéz kérdés, ahogy említettem. Hát van egy 6-8 ismérve, amit meg kell vizsgálni, és ezek azért jó pofák, mert némelyik erősíti a döntést, némelyik meg gyengíti a döntést. Az egyértelmű paraméterek azok egyszerűek, tehát ami biztos, hogy földi kutya. Egymástól viszonylag távol vannak, különböző méretű túrások, vannak előző évi túrások is. A túrásban mindig találunk foggal elmetszett növényi részeket, friss növényi gyökereket. Ha kibontjuk a járatot, akkor egy relatíve egyenes, kitisztított járatot találunk, tehát amiben nincs belógó növényi rész, a járat mérete 7 cm mondjuk. Ez biztosan földi kutya. De amikor valamelyik paraméter ezek közül hiányzik, vagy más, akkor jön a bizonytalanság. Átfedések vannak természetesen, a vakonda elsősorban, és komplexen kell értelmezni ezeket a bélyegeket, úgymond. Van egy-két nagyon érdekes dolog, ami nagyon egyedivé teszi az állatvilágban. Az egyik talán legérdekesebb dolog az, hogy teljesen vak, de ez nem lenne önmagában érdekes. A szeme, illetve a szemének a csökevénye, az a bőre alatt található, és csak egy gombos tűzfejű valami, tehát teljesen fizikai lehetetlen, hogy lásson vele, de innen indulva még az is jellemző rá, hogy a látóidegei, azok nem jutnak el az agyáig. Tehát, hogy a csökevényes szeme és az agya között már nincs kapcsolat, viszont a látóközpontja az létezik, oda egy másik idegpályán futnak be, a talpából. Nagyjából úgy kell elképzelni, mint a mi tenyerünket, hogy mi sokkal jobban tudunk érezni, mint a bőrünk más felületével. Ő ugyanígy működik, de ő nem tapintásra használja elsősorban a talpát, hanem ilyen szeizmikus rezgéseknek a felfogására. Tehát ő érzi a földnek a rezgéseit gyakorlatilag. Egy ilyen szeizmikus érzékelője van, ami nem tudom más állatról, nem is állatról, hogy ilyen lenne. Ilyen kifinomult lenne. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ő látja a talajnak a szerkezetét. Hát itt értelemben nyilvánvalóan. Tehát nem a szemével látja, hanem a talpával látja a talaj szerkezetét. Izraelben végeztek ilyen vizsgálatot, hogy mi történik, hogyha egy úgynevezett teremtárgy van előtte, mondjuk egy betonkocka, ami nem tud átfúrni, hogy ezt ő milyen messziről érzékeli. És azt tapasztalták, hogy nem úgy van, hogy odaállás, és akkor a belekoccan a feje, és azt mondja, hogy oppá, tévedtem, hanem már a jóval előtte elkerüli a betonkockát, ami azt jelenti, hogy nyilvánvalóan érzékeli a földben azt a tárgyat, amit nem tud átásni. Ez egy nagyon érdekes ennél az állatnál. A másik, ami nagyon érdekes, hogy eléggé szűk lehetősége van a genetikai keveredésre, mert hogy a föld alatt nehéz messzire eljutni, meg sűrűn keveredni a populációknak, nehéz migrálni a föld alatt. Ebből kifelől nagyon jó mechanizmusa van arra, hogy a genetikai sérüléseket kivédje. Szintén kutatók próbálták azt megcsinálni, hogy rákos sejteket hozzanak létre földi kutyákban. Nem Magyarországon történt ez, hanem olyan helyen, ahol a földi kutya még mindig egy sátövőnek tekinthető, és nem sikerült rákossá tenni a földi kutyákat, vagy a földi kutyát. Ez egy nagyon érdekes dolog, tudomány számára is fontos tanulságokkal járhat, hogyha ennek a mechanizmusát pontosan feltárják.
Tehát valami olyan védekezési mechanizmusa van, ami nem indítja be a ráksejteket.
Így van, valószínűleg nem védekezési reakció ez, hanem valószínűleg úgy történik ez, hogy a genetika elmánya többször másolja le, és így a hibák azok könnyebben kiesnek a rostán. Tehát, hogyha sok-sok másolat van, akkor valószínű, hogy a jó kerül bele a végleges formációban.